Másnap följött Ferenctől a két fiú. Mézet hoztak. Elfogódottan léptek be a házba, halkan köszöntek, és letették az ajándékot az asztalra. Anyátok küldött? Kérdezte csodálkozva az asszony. Nem, mondták egyszerre mind a ketten, és elvörösödtek. Édesapánk. Ordát és sajtot tett eléjük. Egyetek. Mohón evett a két fiú, és mikor elkészültek egy jókora darab sajtot, betett a tarisznyájukba. Ezt vigyétek édesapátoknak, és mondjátok meg, hogy tiszteltetem, és köszönöm az ajándékot. A gyerekek dadogtak valamit, aztán elmentek. Néhány napig nem jött senki. Csak a gyermek volt mellette, meg a ház, a tisztás, a tehén és a juhok, a rendes, megszokott munka. De főképpen a gyermek. Aztán megérkezett Iván a liszttel, egyéb dolgokat is hozott, kis gúnyácskát, kis ködmönkét, kis csizmácskát, ingeket, és egy csomó vékony vásznat pelenkának valót. Meg egy kis színes csörgöt. Ez nem a pénzből való, mondta, ezt én hoztam a gyermeknek. Hadd játszék! Kezébe adták, de még buta volt hozzá. Majd örvendeni fog neki, vigasztalta Ivánt az asszony. Most még ehhez is kicsi, hát majd, majd. Egy marékra való pénz is jött vissza. Azt visszatette a piros tarisznyába, a ruhácskákat is ügyesen összehajtogatva a ládába rakta. Iván behozta a lisztet, a lovat kicsapta legelni, és leült a bölcső mellé a padra. Jövő héten elkezdik fúrni a hegyet. Ott a korbú és a szalát között, mondotta. Bolondok ezek a mérnökök. Na, Isten úgyse, hogy bolondok. Aztán elmondott még ezt-azt, ami lent történt. Az emberek között behordott néhány kosár fát, hogy legyen, és elment. A forrás felől még visszaszólt, hogy lent a Szesztinában jár egy nagy bak. Már kergeti a sutákat, jó lenne, ha jönne az úrfi hamar, mert eltelik nekik is az idejük, mármint az őzeknek. Az idő pedig haladt. Hajnalonként hallani lehetett lent a bükkösben egy-egy suta panaszos sírását, egyszer másszor ott űzték át egymást liegve a tisztáson, aztán ez is eltelt. És ő nem jött, hogy megnézze a gyermeket. Ez néha fájt, de nem nagyon, nem csak úgy, ahogyan egy régi emlék fáj az embernek, ami szép volt, és kár, hogy nem akar visszatérni többé. Néha ott ült a ház előtti padon, és a gyermeket szoptatta, és végignézett a tisztáson, és minden olyan szép volt, és békés, a napsütés, a legelő állatok, a kutya, ahogy lógónyelvvel hasalt a fűben. Arra gondolt, hogy vajon ő merre járhat most. Ilyenkor egy-egy pillanatra megjelent előtte az a bizonyos kép, amit akkor látott, a rózsaszínű ágy és az asszony, és szomorúsággal töltötte el. Vajon ott, annál az asszonynál szebb, mint itt. Tisztább a levegő, fényesebb a napsütés, vidámabban fütyölnek a rigók, lágyabb hangja van a kolombnak, de minden már valahogy másodrangú kérdés volt, csak éppen eszébe jutott néha, és aztán elszállt megint. Fő dolog a gyermek volt, és minden csak vele kapcsolatban nyert értéket. Ő is. Így valahogy gondolt rá a gyermek apja. Jön-e a gyermek apja? Mikor jön? Mit szól majd? Hogy lesz az, amikor majd belép az ajtón, és ránéz a bölcsőre? Az idő haladt a maga útján. Az őzek elrejtőztek, a sűrűségekbe nem kergetőztek már. Hűvös szaguk lett az éjszakáknak, és reggelenként az erdő párái köddé gyűltek lent a patakon. A harmad délig ott csillogott az apróra legelt gyepen, és az erdőkre valami különös csönd borult. végét járta a nyár. Érezni lehetett a levegőn, látni lehetett a bükkök sötétzöld lombján, ahogy fáradtan a föld felé hajoltak, mint akik már tudják, hogy hamarosan le kell hullaniuk. Aztán a forrás fölötti nyírfán megjelent az első sárga levél. A forrás alatt még zöld volt a medves alát a húsos levele. A napvirágok sárgán virágoztak, és kesernyés nyári szaguk bágyattan ringatódzott a szellőben. De már az a sárga levél ott volt a nyírfán. A széltörések tisztásain pirosan érett a málna, és a szedrek is már foltosodni kezdtek. Máskor talán megállt volna a nyírfa előtt, és hosszasan elnézi azt az első sárga levélkét, és azt gondolja, jön az ősz, és valami szelíd szomorúságot érzett volna fanyar hervadó illatok emlékét az orrában, és ott állt volna sokáig a nyírfa előtt, de most csak ránézett a sárga levélre, és azt gondolta, hogy jön az ősz. És arra gondolt, hogy be kell tömni mohával a réseket a falon, és a télire való fát összegyűjteni. Néhány nap múlva Iván föl is jött a fűrésszel, és néhány arra való bükkfát kidöntött. Néhány kiszáradt vén fenyőt is fönt a gerincen, aminek a fája pattogva ég és gyorsan, és a legkisebb parástól tüzet fog. Néhány napig ott fűrészelgetett fönt, az asszony kihordta neki az ételt, s amíg evett, leült mellé a kidöntött fák törzsére, és elbeszélgetett vele a gyermekről. Hogy ma ez volt, meg így volt, és Iván hallgatta, és néha bólintott az étel mellől, vagy szólt is rá valamit. Néhány éjszakára is fönt maradt, de nem akart bejönni a házba, hanem ott aludt a széna között a pajta hiújában. Majd lement, és másnap följött egy lóval, és bejhúzatta vele a szétfűrészelt rönköket a ház mögé. Aztán egy rendszeres munka kezdődött. Talán 2 hétig is eltartott. Iván fűrészelt a ház mögött, az asszony segített neki, amikor nem volt más dolga, s amikor enni kellett, behívta a házba. Néha ott szoptatta a gyermeket is a napon, a rönkökön ülve, Iván mellett. És érezte, hogy ez így szép és békés, és arra gondolt, hogy így kellene legyen tulajdonképpen az egész élet. A gyermekapja fűrészelné a fát, ő segítene neki, vagy ülne a rönkökön és szoptatná a gyermeket, aztán behívná enni, amikor kész az étel, és este ott ülnének egymás mellett a kispadon, és néznék az alkonyatba süllyedő tisztást, és halkan beszélnének a gyermekről, aki olyankor már csöndesen alszik a bölcsőben. Érezte, hogy ez az, ami hiányzik onnan a komárnyikról. Ez a csöndes, békés, hétköznapos élet, amit hárman élnek együtt, egy férfi, egy asszony és egy gyermek. Együtt. Közös tervekkel és közös örömökkel. Kevés beszéddel, de mégis úgy, hogy tudnak egymásról mindent. Titkok nélkül, tisztán, egyszerűen, ahogyan szép és békés az élet, úgy. A nyírfán, ott a forrás fölött egyre több volt a sárga levél. 2, 3, 4, aztán több, mint több. Rőtülni kezdtek itt ott a bükkök is, és lassan megérett az áfonya. Kövérre híztak rajta a rigók, és valahányszor vénység lejött a fulgerújról, mindig tudott valamit a medvékről, akik naphosszat az áfonyát habzsolták a pláj körül. Aztán egy napon érett szedret hozott Iván a kalapjában. És azt mondta, hogy a belcsújban múlt este megszólalt az első bika. Mindössze nehányat bődült csupán, de mégis 10 nap se kell, és megszólalnak mind. Valami megremegett benne a hírre. Az emlék volt-e csupán, vagy valami más? Készülődés valamire, öröm, előérzet. Vajon följönnek-e az idén bikát lőni? Kérdezte csak úgy, mintha egészen közömbösen jutott volna az eszébe ez a kérdés, és nem is az emberre nézett közben, hanem a bölcső takarójával babrált. Iván szinte megbotránkozva nézett rá. Hát hogy ne jönnének? Ó, még olyan év nem volt. Az úr is, meg az úrfi is. Mind a ketten, néha vendégeket is hoznak. Földobogott a szíve ettől. Aztán nem beszéltek többet róla, Iván fölaprózta még a hátralévő fát, telehordta vele a fászint. Közben esténként, sajjalonként följárt a plájra, s néha azzal tért vissza, hogy az iszticsón megszólalt egy, vagy a sztinabeli is mordul már. Egy reggel aztán kiporosodva tért vissza a plájról, szinte ragyogott az arca. Bávelben is szól egy, s fönt a Benedek tetőnt. Az iszticsóról is hallatszott a bőgés, megyek le Gyerkóhoz, megyek, hogy adjon hírt az úrnak. Összeszedte ott lévő holmiát, baltát, fűrész, tarisznyát, botot, és készült. Az asszony közben behívta reggelizni, és éppen az asztalnál ült, amikor vénség megjelent fönt a tisztás végében. Iván elébe ment a küszöbig. Na? Van valami? Van hát. A 18-as. Bőg? Hú, hogy bőge? Nem is imádkozik. Iván egészen friss lett és fiatal. Bekapta gyorsan az ennivalót, s indult. Vénység utána szólt még, jelensd meg a két medvét is. Hol? Fordult vissza Iván. Hol? Hát a Fulgerúj oldalába, a szedren. Az a két nagy, amelyik tavaly is ott volt. Kis hangyászó, itt legyintett kicsinlően a kezével, az van egy rakás. Mintha pálinkát ittak volna, olyanok voltak. Az öreg még ült egy keveset kint a padon, megevett egy tál zsendicét, majd megnézte a gyermeket a bölcsőben, aztán indult vissza. Csak azért jöttem, mondta, hallottam tegnap délután a baltát, és gondoltam, ma még itt lesz Iván. Ha vigyele a hírt, tudod, bár éppen változik a hold. Itt fölnézett az égre, valósággal körülszaglászta a szemével, és jön is eső, de nem hiszem, hogy 3-4 napnál tovább tartson. Legalább lehűti a levegőt, s addigra megjöhetnek az urak is. 3-4 nap, gondolta az asszony, és izgalom fogta el. Tetvett, nem lelte a helyét, nagy takarítást csinált a belső szobában, fát hordott oda, s vizet. Délután virágot szedett, volt már tárnyics is, néhány korsót megtöltött velük, és közben bükkfagombát is talált. Ez újra Tátit juttatta az eszébe, és az urszubeli házat, és felsóhajtott. A gombát estére megfőzte paprikás lében, ahogyan kell. Jó ízű volt, és újra az urszura emlékeztette. De nem csak a gomba. Minden. A levegő, a párák, ahogy összegyűltek a tisztás fölött. Az ősz, ahogy közeledett a nyár mögött megbújva. Másnap reggel még fölkelt a nap rendesen. Rásütött a küszöbre, amikor kiment az állatok után nézni. De a levegő tele volt párával, és alig végezte be a fejést, már nem látszott a napból semmi. Kieresztette a juhokat a karámból, kicsapta a tehenet is. A tyúkoknak szórt egy kis árpadarát, és már csöpögni kezdett az eső. Lassan jött, alattomosan, és észrevétlenül aztán csak otort, és esett. Alig végzett a gyermekkel, megérkezett bírtalan. A Pávelben jártam, mondta, hallgatózni. De nem volt semmi. Ez az eső, tudod? Leült a padra. De mit csinál a gyermek? Alszik. Éjszaka sokat sírt. Sírt? Ökkent meg bírtalan. Fájt a hasa. Meleg puliszkát kell rátenni. Tettem már, köménymaglevét is itattam vele forrón. A jó, hát a ciberekúrát, tudod-e? Tudom hát. Sokat tudsz akkor? Hunyorgott ravaszul az öreg. Kell is? Aki gyermeket akar fölnevelni, annak kell. Hát, ha annyit tudsz, azt meg tudod-e mondani, hogy miért viseli az ember éppen a szemét legmesszebb a földtől, amelyiken járnia kell? Az asszony elcsodálkozott ezen a kérdésen, aztán nevetni kezdett, de bírtalan nem nevetett. Na, mert ha azt nem tudod, akkor hogyan akarsz gyermeket fölnevelni? Az asszony újra fölkacagott. Mondja csak még egyszer. Minek viseli az ember éppen a szemét legmesszebb a földtől, amikor pedig azon kell járnia? Ismételte meg az öreg ember a kérdést, és halszemei ravasz várakozással figyelték az asszony. Hát azért, hogy ne lásson meg vele minden piszkot, amibe úgyis bele kell lépnie. Jó, bólintott bírtalan, elégedetten, s végig simított gyérszakállán. Hát azt mond még meg, mi több, a szerelem vagy a patak? A patak, mert a soha se fogy el. S mi kevesebb, az öröm vagy a bánat? A bánat, felelte kis gondolkodás után az asszony, mert ha az lenne több, nem lenne szép az élet. Hát, ezt nem jól tudod, csóválta meg bírtalan a fejét, ezt még nem jól tudod. Mert egyikből sincs több, és egyikből sincs kevesebb. Az örömnek bánattal van vége, és a bánatnak örömmel. Tehát éppen egyforma sok van belőlük. De az öröm többet ér, kacagott újra az asszony. Éjszaka is éppen annyi van szám szerint, mint nappal lássa. Mégis a nappalok jelentik az életet, nem az éjszakák. Az öreg huncutól összehúzta a szemét, és bütykös hüvelykével hátrabökött a bölcső felé. Nem-e? Hát ezek mikor készülnek? Na menjen már! Vörösödött el az asszony. Nem minden éjszaka abból áll. Bírtalan csöndesen hümmögve nevetgélt a padon. Az eső esett, vékony ujjakkal kaparta a zsindelyeket. Na, ide hallgass! Mondotta azután komolyan, ide hallgass, mert ezt tudnod kell, hogy gyermeket akarsz fölnevelni. Ésszel, embernek. Nem csak olyan hányd ide vesdodának, hanem embernek. Ujját magyarázólag emelte föl. Amennyi az éjszaka, annyi a nappal. Amennyi az öröm, annyi a bánat. Minden nappalhoz szükséges egy éjszaka, és minden éjszakához szükséges egy nappal. Minden éjszaka sok-sok gyermeket csinálnak ezen a világon, hogy legyen, miért dolgozzanak és éljenek nappal az emberek. Minden bánattól megnő az ember itt bent, egy kicsit itt bent. Ujjával nehányszor rákopogtatott keszeg mellé. De így bent, no! Érted? Megnő az ember, meglombosodik, mint a fa. Megtanul valamit, mint a fa a lombja által. Több napfényt magába szívni, ameddig süt a nap, és félretenni belőle valamit a levelekbe. Érted? Jobban örvendeni az örömnek. Érted? És félretenni belőle valamit. Ehhez kell értsen az ember. És erre való a bánat, hogy megtanítsa. Éppen annyi van belőle, mint az örömből. Éppen annyi. Úgy, mint a nappal és az éjszaka. A különbség csak az, hogy a nappal és az éjszaka dolgát elrendezte az Isten. De az öröm és a bánat dolgát nem rendezte el. De nem ám, az csak kiporciózta éppen, mint ahogy a juhoknak a szénát kiporciózza az ember, hogy ennyi jut ebből, meg ennyi jut abból. Ez a konvenció. Az öröm. Meg amit fizetni kell érte. A bánat. Na, ennyi jár, akár tetszik, akár nem. Ennyi jár, és ezelül nem lehet megszökni. már most, aki nem egyformán osztja be, hanem előbb végez az örömmel, annak a végén csak a bánat marad. Így van ez. Meg kell enni ezt is, azt is, a puliszkát is, meg a túrót is. Aki nem keveri össze ésszel a kettőt, hanem előbb fölnyalogatja a túrót, annak a végére üresen marad a puliszka. Nagy hangon szinte kiabálva mondta az utolsó mondatokat, de a szeme még így is kifényesedett tőlük. Aztán lehajtotta a fejét, inge ujját végighúzta az orrán, és fölállt. Fölmarkolt a kalapját is a padról. Na, én megyek. Az asszony elkomolyodva állt a bölcső mellett, és nézte Birtalant. De ha az ember szólalt meg lassan, de ha az ember mindig csak puliszkát eszik, puliszkát, és a túró szagával is megelégszik, míg mások meg más asszonyok az alatt csak túrót esznek puliszka nélkül, akkor mi lesz azzal a túróval, amit elmulasztott megenni az ember? Megmarad az a gyermeknek? Mirtalan már fejére tette a kalapot, a puskát is a vállára vette, ezt úgy álltott, nézte az asszony. Aki mindig csak puliszkát eszik, felelte lassan, elgondolkodva óvatosan, mindig csak puliszkát akarattal és a túrót félreteszi, annak vigyáznia kell, nehogy végül is a túró megromoljék. Ami pedig másokat illet, legyintett hirtelen és furcsán elmosolyodott, szomorúan is, gúnyosan is, nem kell irigyelni azt, aki mincsak pusztán eszi a túrót. A puliszkát, tudod, azt mindenkinek meg kell ennie. Én tudom ezt. Én nekem elhiheted. A puliszka az nem romlik el. Az nem. Indult, az asszony nem szólt utána, néhány lépés után visszafordult még egyszer. Azt bizony meg kell enni. Mindegy szemig. Ha öregen is, ha kutya fáradtan, kutya magányosan is, azt meg kell enni. Nincs meghalás addig, míg az utolsó keserű morzsát is föl nem szedte az ember. Az így van. Azzal ment, döcögve, lassan lefele a forrás mellett a szitáló szürke esőben. Az asszony utána nézett a küszöbről. Milyen furcsákat beszélt ma, gondolta, és nézett utána. Úgy ment ott lehajtott fejjel, mint aki a vizet nézi, vagy a földet a lábai alatt, de érezte, hogy az öregember, aki ott ballag görnyedten lefele, nem azt nézi. Az életet nézi. Az életet. És azt a furcsa ösvényt, ami egy ember nyoma benne. Az eső nem állt el estére, másnap is esett. Kötfüggönyök lepték el az erdőt, nyírkos volt a levegő és a fák mogorvák. Harmadnapon este szél suhant a plájon át. Megnőtt tőle az éjszaka foga. Később a csillagok is előjöttek, reggel dérfehér lett a tisztás füvén, és a fulgerú szikláiról a köd leszállt a patakokra, úgy ülte meg őket, mint a tej. Csillagok szikráztak végig a napsugarak az erdők fölött. Az ég kék volt és tiszta. A ház mögött koppanva hult a bükkök makja, koppanva hult, és közben egy-egy levél is rőd-barna színű, mint egy halott lepke olyan, és a nyírfa talpi sárgán állt a forrás fölött, és reszketett, pedig szellő se járt a közelében. Miután minden dolgát elvégezte, és megszoptatta a gyermeket is, kiállt a küszöbre. A nap már beragyogta a tisztást, és túl a gerincen megvilágított egy sárgára gyúlt juhart. Az ősz fanyar szaga ott volt már a levegőben, és a reggeli napfény, ahogy oda tűzött, langyos volt, puha és jó, de nem volt tüze többé. Aztán egyszerre csak meghallotta a bikát. Túl a plájon bőgött, a hang halkan jött, és nagyon messziről. Kétszer, háromszor. Aztán sokáig csönd volt. És aztán egyszerre megszólalt megint, egészen közel, a gerincen fönt, nyújtottan, szinte bánatosan, mint az olyan bika, aki tehenet keres. Egyszer szólott csak. És valahol messze lent a Sestinában felelt Rea egy másik. Az asszony állt a küszöbön, hallgatta a hangokat, és a szíve furcsán dobogott. Valami szépet érzett. Csak állt és nézte az őszt, és megtelt valami különös, könnyű szomorúsággal. Hirtelen újra megszólalt a bika. Most még közelebb, valahol a tisztáson túl, a fenyvesben. Hangja végig hömpölygött a csöndön, mint egy sűrű, kövér hullám, és szétoszlott a völgy fölött. Az állatok abbahagyták a legelést, és föltartott fejjel némán figyeltek a hang felé. Az erdőt lesték. Aztán egy idő múlva a tisztás felső szögletébe kilépett a bika. Barnás szürke hátán fényt vetett a nap, az agancs kifehéredett végei csillogtak, megállt, lenézett a ház felé a némán bámészkodó állatokra, néhány pillanatig így állt mozdulatlanul, aztán előre nyújtotta a fejét, és folytott hörgéssel belemordult a csöndbe. Szájából pára omlott, látszott tisztán az is. A juhok megiramadtak, kolombjuk ilyetten szólott. A bika álmosan feléjük fordította a fejét, aztán lassan megfordult, és visszament az erdőbe. Sok-sok idő múlva hallani lehetett újra a hangját, de már egészen halkan megint. Valahol túl a gerincen, ahogy visszaereszkedett az üveregbe. Később vénység jött meg a pláj felől. Kiült a ház elé a padra, bőrkalapját letette maga mellé. Arca komoly volt. Bőgnek, mondta, mindenütt bőgnek. Ha ma elindulnak az urak, estére a szálláson vannak. Reggelre lemegyek én is oda. Aztán hát majd meglátjuk. Sok a bika mindenütt. Kipihente magát, evett valamit, megnézte a gyermeket, és elindult vissza a Fulgerújra. S reggel, mikor a nap kelt, lent volt a cibai szálláson. Az urak házából füsszállt fölfele. Az ablaktáblák nyitva voltak, de még nem mutatkozott senki. Betért a plájászok szállására. A kemence melletti padon ott ültek mind Iván, Vértalan, Dumitru. Odaült melléjük. A kemencében égett a tűz, melege jól esett. Iván fenyőszeszt töltött egy pohárba, s oda nyújtotta. Sokáig éljél, morogta, s fölhajtotta az italt. Utána megtörölte a száját, bajuszát, szakállát, és a poharat visszaadta. Mi a terv? Nem tudom még. Úgy hallottam, a vendég itt marad a házban, mondott a bírtalan. A belcsújba jár majd, és a kis cibába. Ott van egy jó 16-os a kis cibában, morogta Dumitru. A belcsújban egy 14-es, meg ott jár a nagy medve is. Medve, morogta vénység, mit beszélsz medvéről? Hát az a kettő ott fönt nálam, micsoda? Ha? Azok medvék. Hát olyat még nem is láttál. Iván szalonnát osztott szét közöttük s kenyeret. Jó friss búza kenyeret. Az urak hozták. Ki jár az a plájásnak ilyenkor? Szótlanul ettek. Egy idő múlva bírtalan kiment, aztán visszajött. Na, fölkeltek már, mondta, reggeliznek, gyertek. Fölszedelőzködtek mind a négyen, és átvonultak a felsőház elé. Az urak ott ültek a tornácon az asztal körül, és ettek. Hárman voltak, az úr, az úrfi, és egy sovány szőke idegen. A plájászok felsorakoztak a tornác alatt, és levették fejükről a kalapot. Adjon Isten jó reggelt! Köszöntötte az uraságokat valamennyiük nevében Vénység, mivel ő volt köztük a legöregebb. Az érdes, reket hangra az úr felelt. Jó reggelt, emberek! Ettetek? Igen, uram, felelt Iván, mert ez az ő dolga volt. Akkor halljuk, mondta az úr, és hátradőlt a fonott fűszfaszéken. Arca fekete volt, éles és kemény, sötét bajusza szinte haragosan árnyékolta be a száját. De a szemei mélyen voltak, és borongva néztek. Hajadon fővel ült ott, és sűrű fekete hajában már messziről is meglátszott a sok ősszál. Na, kezdjed, Vénység! És Vénység elkezdte. Vedlett bőrkalapját tisztesség tudóan a kezében tartva, lassú és megfontolt szavakkal. Hosszú, ritka őszhaját megborzolta a serény reggeli szél. Először is ott a két medve, az a tavalyi kettő. Egyiket a nagy szikla alatti szedresbe láttam kétszer is, két reggelen. A másik görgény felől jár át a plájon, ennek csak a nyomát láttam, meg a piszkát. Egy kalapra valót hagy ott az a medve, uram. A nyoma egy arasz és két suk. Na, aztán ott van a 18-as is. Láttad? Nem. Csak a hangját hallottam a sűrűből. Csak bent morog, még nem jött föl a plájra egyszer sem. Két másik is van a közelébe, azok bőgnek ám, mint a bolondok. Egyiket láttam, és 12-es, de vékony. Hát még. A málnás üverben is bőg egy, de nem mentem oda, hogy megnézzem. Hangja után nem fiatal, az sem. Jó, hiúz. Nyáron járt egy, de azóta nem vettem észre. Disznó. Volt egy koca malacsal. De az elhúzódott. A férfülükön ott lakott egész nyáron által, de most áthúzódott a bükre, a görgényibe. Ha néha visszatér, amilyen a disznó. Jó, bólintott az úr, te következel, bírtalan. Bírtalan elmondta a nagy cibát, a kis cibát, a belcsújt. Majd Dumitru attól lefele egészen a Maros és túl a Peszkócáig. Végül Iván az Iszticsót, Kétágat, Szesztinát, Komárnyikot. Mikor ezzel megvoltak, az úr kiadta a parancsot. Birtalam, te itt maradsz a gróffal. Megpróbáljátok a 16-ost a kiscibában, vagy azt a belcsújt. És a medvét, persze. Dumitru, te lent Gyerkónál megvárod, amíg megérkezik az Alispán úr. Holnap vagy holnap után, azt hiszem, itt lesz. Fölviszed a korbói kalibába, érted? Nem fontos, hogy milyen bikát lő, csak bika legyen. Kicsit nehezen mozog. Legjobb lesz, ha mindig lesbe állítod. Löves vele disznót is a pisoly üvereiben. Ott nem lesz nehéz. Iván, te az urfival mégy a Komárnyikra. Öreg, te már tudod, a magúrát figyelted? Nem voltam még, uram. Hát valamelyik nap majd átküldelek oda is egy éjszakára. Az a vén visszarakott bika még ott kell legyen valahol, ha csak a farkasok meg nem ették a télen. A magúrán nem ütöttek le semmit ezen a télen, mormogta Dumitru, a nyomukba voltam. Jó, akkor készüljetek. Egy óra múlva indulás, Iván, szétosztani köztük a pálinkát. Igen, uram. A plájászok föltették a kalapjukat és mentek. Még szétosztották maguk között a pálinkát, amit az úr hozott nekik, kulacsaikat megtöltötték belőle, A többit gondosan eltették télire. Jó fogasz, ha majd beállanak a hidegek. Aztán föltették a lovakra a fanyergeket, és kezdték kihordani a podgyászt a házból. Az úr és az úrfi együtt indultak el fölfele a szalárdon. A gróf a tornácról nézett utánuk, és ott maradt Birtalan is, meg Dumitru. Apa és fia egymás mellett haladt. Egyforma magasak is voltak, csak az egyik bozontos, széles, a másik még karcsú, sima. De egyazon posztóból készült a ruhájuk, ugyanúgy hordták vállukon a puskát, és lépésük üteme is azonos volt. Nem beszéltek, hallgatva mentek. Mögöttük illő távolságra vénység ballagott. Utána a lovak következtek, és a lovak mögött Iván. Iván mögött szorosan a lábanyomán a kutyák. Két oldalt már színesedett az erdő. Itt-ott egy-egy juharfa sárga volt egészen. A bükök zöldjét rozsdafoltok tarkították. A patak martján tarnics kék lett, és egy-egy elkésett haranglirág. Zúgott a patak, és a kék égen fönt magosan ölyvek köröztek. A Szesztinánál aztán elváltak egymástól. Az úrfi betért jobbra, az úr haladt tovább. Az úr nyomán vénység cammogott az egyik lóval, az úrfi mögött Iván vezette a másikat. A lovak nyugtalanul nyerítettek egymásnak, és kapkodták a fejüket. A kanyar előtt az úr egy pillanatra megállt, és a fia után nézett. Abban a pillanatban nézett vissza az úrfi is. Fölemelt kézzel köszöntötték egymást, aztán elnyelte őket a két patakhölgy. Az asszony a gyermeket szoptatta éppen, amikor meghallotta a nyerítést lenn a szálasban. Kint ült a ház előtt a padon, szépen, langyosan tűzött oda a délelőtti nap, a kutya fölugrott a fal tövéből és figyelt, újra nyerített a ló. Dobogó szívvel kelt föl a padról. A gyermek is abba hagyta a szopást, és álmosan lógatta a fejét. Gyorsan bement vele a házba, befektette a bölcsőbe, elrendezte, és újra kijött. Akkor már látszott a fák közt a kis szürke hegyiló, ahogy megrakott háttal kapaszkodott fölfele az ösvényen. Előtte Iván a két kutyával. És Iván előtt, jó 20 lépéssel előtte, szeme kigyúlt, ahogy ott állt a ház sarkában is. Nézett lefele az ösvényre, amelyiken lassan jött a két ember és a ló. Dereka megfeszült, arca tüzelt. Karjában ölelés moccant, talpa bizsergett a vágytól, hogy elébe fusson, kacatjon, énekeljen. De csak állt a ház mellett, mozdulattanul, sudáran, fölvetett fejjel, egész testében kigyúlva, valami beteljesedett asszonyi méltósággal, és várt. Isten hozta. Csak ennyit mondott, amikor az úrfi fölért és megállt előtte. A többi a szemében izzott csak, a száján, az arcán. Az vidáman szinte csodálkozva nézett végig rajta, a szeme neki is csillogott. Na, bőgnek a bikák, kérdezte. Bőgnek, felelte az asszony, és mosolygott hozzá. Az úrfi közelebb jött. Mi történt veled? Hát nem olyan vagy, mint... És ebben a pillanatban fölsírt a gyermek bent a házban. Nem kimondott sírás volt, csak valami a nyekergés. Az úrfiban megállt a szó tőle. Arca szempillantás alatt elvörösödött, szeme zavart lett. Az asszony csak állt, és mosolygott. Persze, persze, hebegte az úrfi zavartan, és félrekapta a tekintetét. Aztán lassan megindult az ajtó felé. Az asszony ment mögötte, és egyre mosolygott, azzal a különös, büszke mosolygással. Beléptek a házba. Az úrfi tett egy lépést a belső szoba felé, de aztán tanácstalanul megállt. Szeme a bölcsőre merett. Nézte, aztán lassan odament és belenézett. A gyermek nem nyekerget már. Nyugodtan feküdt a pólyában, és áttetsző kék szemével fölfele bámult. Az úrfi nézte valami tétova zavart arckifejezéssel. Az asszony mellette Ács még mindig mosolygott. Fiú, kérdezte halkan. Hát persze, bólintott az asszony szinte sértődötten. Az úrfi újra a gyermekre nézett. Lát már? Az asszony halkan fölkacagodott. Hát persze, tehát nem macska kölyök. Az úrfi kisé elszégyelte magát, de beszélni még nem tud.
Jaj, miket tud kérdezni, kacagott az asszony. Jaj, Istenem, hát milyen butánkat.
Az úrfi újra elvörösödött. Hát fene tudja ezeket a dolgokat, mondta zavartan, de egész rendes emberformája van már, és a szeme kék. Az asszony újra fölkacagott. Mit nevetsz?
Semmit,
mondta, és elfordult. De még mindig kuncogott magában. Az úrfi bement a belső szobába, fölakasztotta puskáját a szögre, kalapját, kabátját. Az asszony kiment Ivánhoz segíteni. Mikor egy idő múlva visszajött, vállán hurcolva az egyik bőrzsákot, a küszöbön legyökeredzett a lába. Az úrfi ott állt a bölcsőnél, föléje hajolva, és halkan suttogott a gyermeknek. Közben ide-oda csavargatta a fejét, mint aki mókázik valamivel. Az asszony állt a küszöbön, és a szíve boldogan földobogott. Válláról lecsúszott a nehéz bőrzsák, és nagyot puffant a küszöb kövén. Az úrfi úgy egyenesedett föl, mint a tetten ért tolvaj. Arca tűzvörös volt, de már akkor az asszony egyetlen ugrással ott volt mellettes, két karját a nyaka köré fonva, és egy halk búgással, ami félig nevetés volt, félig sírás, a melléhez simult. Az úrfiban is megmozdult valami, valami nagy titkos emberi érzés, és magához ölelte az asszonyt. Összefonódtak szorosan. Szó nem esett, csak álltak összeölelkezve a bölcső mellett, és a szívük valami csodálatos örömmel összedobbant. A következő pillanatban léptek hallatszottak. Az úrfi karja megrándult, és eleresztette az asszonyt. Az is leoldott a karjait, könnytől csillogó szemekkel, pirosra gyúlt arccal fölnézett a férfi arcába, és ez a nézés tele volt hálával és szerelemmel. Iván megjelent a küszöbön vállán a másik bőrzsákkal. Az úrfi zavartan ellépett oldalra, és köhögni kezdett hangosan, erőltetve arca egészen kipirosodott belé. Az asszony ráhajolt a bölcsőre, háttal az ajtónak, és elsimította arcából a kiszabadult hajtincseket. Iván nyugodtan végigment a szobán, és a bőrzsákot letette a polc alá a sarokba. Ez az élelem, mondta, a másikban vannak a ruhák, bevitted? Az asszony fölriadt. A zsákot, no várjon, ott hagytam kint. Hagyd, szólt közbe az úrfi, nehéz neked, beviszem én. Fölkapta a zsákot a küszöbről, aztán meglátta Iván arcán a meglepetést, és gyorsan hadarva beszélni kezdett, mint aki zavarát takargatja a beszéddel. Te aztán eredj át a lóval, Iván a fulgerújra, a másikért, hogy ne kelljen vénység lemenjen miatta. Vidd le mind a kettőt, hogy legyenek ott, ha az Alispán úrnak, vagy a grófnak szüksége lenne rájuk. Na elég, ha holnap délre följössz megint, érted? Igen, uram. Vigyél ennivalót magaddal onnan a zsákból, hogy ne veszíts időt, mert amíg a fulger újra érsz meg minden, hát igen, uram. És néhány perc múlva már ott ment Iván fölfele a tisztáson neki a plájnak, mögötte a ló és a két kutya. És a ház belső szobájában. Ott állt egymással szemben a két kigyúlt ember.
szinte világítottak, mint a nap odakint az őszi erdők fölött, és nem volt sehol senki, aki zavarhatta volna őket. A ház békésen mosolygott a langyos napsütésben, a bölcsőben aludt a gyermek, és a verőfényben feredő tisztás széles hátán legeltek a juhok, kolompjuk olykor meg-megkondult halkan, közöttük peckesen járkált a fölgerjedt kos, és egyenként számba vette őket. Azon az őszön különösen jó bőgés volt. Tiszta, derűs napok jártak, de a napnak már nem volt ereje, és a levegő még délben sem melegedett föl annyira, mint máskor. Bármilyen vakítóan tűzött a nap, a levegőnek valamilyen hűvös, nyers szaga maradt. Talán a ködök tették, melyek már kora este emelkedni kezdtek a patakokból, és tova délelőttig ott ültek az üverek hajlataiban. Vagy a fák, mert ősz illatuk volt már, törzsük hűvös, és ágaikon a lomb pompázó színesen búcsúzkodott a világtól. Hogy a kövek tették talán az iromba nagy sziklák, ahogy a hideget lehelték barlangok és gombák szagát, és a mohájét, mert nyírkosan tapadt az oldalukra, és nem száradt föl rajta a harmat soha. A tárnics sötétkék tölcsérei hasztalan erőlködtek, hogy elhitessék az erdővel a nyarat, az erdő már nem hitt nekik. Üverek mélyén, katlanok árnyékában már dérszaga volt a földnek, és a levegő acélosan tiszta és hűvös, mint a kiszűrték volna belőle a nyár utolsó cseppjét is a szelek. Jó bőgés volt. Még délben sem pihentek a bikák, csak éppen megáztatták magukat a dagonyák iszapjában, és hol itt hol ott búgott fel a hangjuk az üverek mélyén, vagy a szálasok csöndjében, mikor pedig a nap hajolni kezdett, és a ködök megindultak fel a patakok mentén, egyszerre megszólalt valamennyi. Gyűrűket vetett a levegő, és a föld nyögött. Estére már a gerincekről bődültek át egymásnak, és tisztások, plájok laposán, ameddig csak tartott az éjszaka, szünet nélkül dobogtak a csülkök, csattogtak az agancsok, és hördültek a torkok. Folytott volt tőlük a levegő, és halkan remegett, s a mámoros bikák dúlták az éjszaka borzongó csöndjét. Szép bőgés volt. Az asszony naphosszat dalolt a komárnyikon. Hangjától kivirágzott a ház, és illattal telt meg az élet. A tehén több tejet adott, könnyebb volt a vízzel telt veder, szebben égett a tűz, és az esté puhák voltak, és lehunyt pillájuk alatt csiklandozó mosolygás rejtőzött. A friss fenyőbojtból vetett ágyak illata megtöltötte a szobát, és amíg a tűz duruzsolt, kíváncsi fénylidércek táncoltak az ágyon, és a csillagok leereszkedtek a fenyők csúcsáig, és úgy kacsintgattak be az ablakon szerelmet tanulni. Az úrfi minden virradatkor útra kelt. Az asszony gyorsan megitatott vele egy csupor tejet, vagy egy pohárka pálinkát, aszerint, hogy mihez volt kedve. Tarisznyájába kenyeret és szalonnát tett, és aztán állt az ajtóban, és nézett utána, míg eltűnt a fák között. Majd elrendezte a tehenet, a juhokat már nem kellett fejni többé, kitakarította a házat, végzett a gyermekkel, addigra már a nap is a fák fölé ért, és barna meleg fényével föllocsolta a tisztást. Megkereste a tyúkok fészkeit, összeszedte a tojást, ami volt, oda tette az ebédet, aztán kiült a ház előtti padra, és várt. Szép várakozás volt ez. Innen jön-e, vagy onnan? Mit látott? Hoz valamit? Milyen kedvében lesz? Ilyenkor a bölcsőt is kivitte a napra, és a gyermek halk gügyögése összeolvadt a juhok kolompjával, és a forrás halk csörgésével, meg a szellővel, amelyik lent a bükkösben motozott.
Egy tarkatollú mátyás szállt át olykor a tisztás fölött, és messziről bikák bőgése hallatszott, mintha a csönd nyögött volna, vagy az erdők. Délfelé aztán megjelent, valahonnan messziről integettek egymásnak is. Az úrfi elmondta, hogy ez volt, az volt, közben elkészült az ebéd is, ettek, majd pokrószot terítettek a fűre, és elhevertek rajta. Az asszony ilyenkor a férfi karjára fektette a fejét, és fűszálat rágcsálva a fogai között nézte az eget, mely kék volt, és csupa békességből való. Aztán egy idő múlva az úrfi fölébredt, vette a puskáját, és visszament az erdőbe. Csak sötét estére került elő megint, akkor már kedvesen duruzsolt a tűz, készen várta a vacsora és az ágy, és a csillagok bevigyázkodtak az ablakon. Néha megjött Ivár, segített behozni egy vaddisznót, meggyúzni egy őzbakot, császármadarat koppasztani, ez az. Hát elmondta, hogy itt az volt, ott, meg amaz, az. Aluspán úr megsebzett egy 12-est, Dumitru átszaladt Ivánért, két napig keresték a kutyákkal, de nem került meg. A gróf lőtt egy kant a belcsúj fejében, és egy bikát elhibázott, szép nagy bika volt, így mondta bírtalan, csak a gróf elsiette a lövést. Egy-egy éjszaka ott maradt Iván a széna közt. Aztán ment vissza, mert nem lehetett tudni, mikor kellenek valahova a kutyák sebzett vadat keresni. Néha két napig se jött föl. Ezek voltak az asszony számára az igazi szép napok. Kettesben vele. És sehol, sehol senki. Mint akkor, azon az elmúlt őszön, fönt az Isten székén. Néha úgy rémlett neki, mintha még mindig ugyanaz az ősz lenne. Mintha csak álmodott volna arról, hogy eltelt egy év azóta, és annyi minden történt, és távol voltak egymástól egy egész éven át, és már majdnem idegenek lettek egymás számára. Úgy érezte, mintha ott folytatódna minden, ahol akkor abban maradt. Mindössze, hogy megálmodtak együtt egy gyermeket, és ez a gyermek most itt gügyög a bölcsőben, amit Iván és Birtalan faragtak. Mindössze, hogy nem az Isten széke ez, hanem a komárnyik. Nem ágakból összerakott kunyhó, hanem igazi ház, szép, nagy ház, amelyik az övék. De a többi, mindez, ami ezeket a külső formákat megtölti, ugyanaz. Ugyanaz az érzés, ugyanaz a tűz, ugyanaz az öröm, és ugyanaz az egymásra találás. Még a szavak is ugyanazok, még a mozdulatok is kísértetiesen ugyanazok. Egy délben, amikor ott a napon hevertek, megkérdezte, lehet az, hogy egy év eltelik, és aztán kiesik, mint egy láncszem, amelyik nem tartozik a láncba. És ott folytatódik minden, ahol egy évvel azelőtt abba maradt. Lehet az? Mi? Morgott álmosan az úrfi. Tudom is én. Azzal átfordult a másik oldalára. Fáradt volt. Ez azon a napon történt, amikor meglelte az iszticsói nagybikát. A hangját többször hallotta már lent a katlanok sűrűjében, de nem tudott hozzáférkőzni sehogyan. Ritkán szólott, és akkor sem bőgött rendesen, csak mordult egyet-egyet, mint a nagyon öreg bikák szokták. Azon a reggelen azonban fönt az iszticsó laposán hallotta szólni.